Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedaqurt.
A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából: édesanyák zarándokolnak Mária Nosztrára.
Mária maga köré gyűjtötte a születő egyházat, az apostolokat, akikkel közösen együtt imádkozott, együtt várta a Szent Lelket. Valahogy mi is ezt kérjük minden egyes találkozónál is.
Rózsafüzér a főváros körül.
Hogy most már nem csak ebből a három egyházmegyéből jönnek, hanem azt lehet mondani, hogy már a Kárpát-medencéből is nagyon sokan, múltkor például a Felvidékről is jöttek, volt, hogy Erdélyből is jöttek. Tehát, hogy érzik azt, hogy ez a közös ima rengeteget jelent.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal, valamint egyházi programokból is figyelmükbe ajánlunk néhányat. A Börzsöny délnyugati részén található Mária Nostra neve a latin Maria Nostrából, azaz a mi Máriánkból származik. Ékessége a magyarok nagyasszonya bazilika, ahová szombaton a keresztény édesanyák Szent Mónika közössége is elzarándokol. A nap programjáról az édesanyák lelkivezetőjétől, Kürtösi Krisztián, Paksi plébánostól érdeklődtem.
Ezért nem egy újabb program szeretne lenni a részünkről, hanem zarándoklat, imádság, ahol egy kicsit elmélyülhetünk Mária közvetlen közelében, az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösség zarándok helyén. Azt gondolom, hogy Mária Nostra mindig az imádságnak a középpontja volt a pálos rend számára is, de nem csak a pálosoknak, hanem magyar hazánknak, népünknek is. Nagyon sok uralkodó, nagyon sok egyszerű ember elzarándokolt, kérve a különleges Mária kép előtt az ő segítségét, az ő közbenjárását. Mi is ezért megyünk. Az elmúlt évben indítottuk el május hónapban, hogy újabb és újabb zarándok helyeket keressünk föl közösségünkkel. Ez nem egy látványosság akar lenni a részünkről, hanem csendes imádság, még inkább figyelünk arra, aki meg tud bennünket szólítani, meg tud újítani, és itt különösen az édesanyák, nagymamák, dédnagymamák vannak megszólítva, akikkel együtt imádkozunk ezen az áldott helyen, hiszen nem szabad elfelejteni, a Mária kegykép mellett van egy különlegessége a templomnak, a Jézus ötszentsebe kép, ahol az emberi sebzettséget le tudjuk tenni, vagy kérhetjük rá gyógyulást.
A közösség számára, hát nyilván Szent Mónika példája is fontos, de leginkább a közös égi édesanyánk Máriához való fohászkodás. Ezt is tapasztalod az édesanyák körében, hogy összekapaszkodni mennek, és szinte minden édesanya egyforma lesz előtte.
Természetesen Szent Mónika mellett, aki a közösségünknek a védőszentje, nem szoktunk megfeledkezni Máriáról, mindannyiunk édesanyjáról, aki különleges helyet foglal az egyház és a közösség, és azt gondolom, hogy a hívő ember szívében. Az ő hite, az ő jelenléte az számunkra mindig nagyon fontos. Itt az apostolok cselekedetét idézem, a pünkösdi esemény történetét, az mindig olyan megragadó számomra, hogy Mária maga köré gyűjtötte a születő egyházat, maga köré gyűjtötte az apostolokat, akikkel közösen együtt imádkozott, együtt várta a Szent Lelket. Valahogy mi is ezt kérjük minden egyes találkozónál is, de most különösen, amikor az ő kegyhelyeit akarjuk fölkeresni, az ő kegyhelyén szeretnénk imádkozni, azt kérjük, hogy jöjjön a közösségünkbe, velünk együtt imádkozzon, családjainkért, az édesanyákért, a fiatalokért, hiszen a héten a fiatalok érettségiznek, őértük is imádkozunk, és kérjük az ő közbenjárását.
Ha valaki még nem tagja a közösségnek, ő is bátran csatlakozhat, gondolom, mikorra érkezzen, és mire számíthat a program során?
10 órakor kezdődik a programunk a kegyhelyen, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk átelmélkedve, a magyarok nagyasszony a bazilikában, majd 11 órakor szentmisét fogok bemutatni. Lesz ebédidő, közös ismerkedés a kegyhellyel, a látnivalóval, és 13:30-kor szentségimádás lesz. Közösen elimádkozzuk Jézus 5 szent sebe rózsafűzért a kitett oltári szentség előtt, majd a lorettói litániával búcsúztatjuk el a közösséget. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, természetesen az édesanyák mellett az édesapákat is, vagy családokat is, akiknek lehetősége van, hogy jöjjenek el és közösségünkkel együtt imádkozzanak. Népünkért, családjainkért.
Ez talán nem annyira ismert, amit említettél, hogy Szent Sebek rózsafőzér. Ez egy külön titok, vagy ez most csak a helynek a sajátja?
A Mária Nostrai bazilikának sajátja ez a kegykép. Ahogy bemegyünk a bazilikába, jobb oldali mellékoltáron látható ez a csodálatos barokk kép, amelyhez 14. Kelemen pápa búcsút is engedélyezett. Nagyon ősi a tisztelet, evangéliumi Jézus 5 szent sebének a tisztelete, de a barokkorban kapott nagyobb hangsúlyt, majd később vannak magánkinyilatkoztatások, Sambot Szent Máriához kötődő kinyilatkoztatások, amely az isteni irgalmassággal van kapcsolatban. Szorosan kapcsolódik a 20. századi Faustina nővér irgalmasság tiszteletéhez.
Kérni mennek ilyenkor, találkozni mennek ilyenkor egymással az édesanyák, vagy hálát adni mennek, hiszen sokszor van tanúságtétel, említetted, hogy lehet ismerkedni és találkozni az ország más tájain élő édesanyákkal. Mi a tapasztalat, illetve kiket hívsz most különösen idén?
Maga a közösség és a közös együttlét nagyon fontos, és a közösségből jövő kérések megfogalmazása. Hiszen az oltár előtt elhelyezünk egy kosarat minden alkalommal, ez így lesz most is, és az országos találkozó alkalmával, ahova az édesanyák egy cédulára, kis papírra fölírhatják a kéréseiket, hálaadásaikat. Még egyszer hangsúlyoznám, elsősorban az édesanyákat várjuk, akiknek vannak sebeik, vannak fájdalmaik, de vannak örömeik is, és ezt is el kell hoznunk, amiért hálát is adhatunk, nem csak kérünk, hanem hálát is adunk. És ezt a közösségünk nagyon szépen megfogalmazza, különösen a szentmisében, az egyetemes könyörgés alkalmával, hogy kifejezi a kérés mellett a hálaadást és a köszönetet.
A közösség tagok távoli kapcsolatban vannak egymással sokszor, de több helyen van helyi plébánián is Szent Mónika közössége az édesanyáknak. De egy közös gondolat, egy napi ima hangzik el, ugye, minden édesanya ajkáról. Ezt is ilyenkor közösen imádkozzátok?
Természetesen van egy nagyon szép imádságunk, amit még Gábor atya, a közösségünk alapítója fordított és hozott Magyarországra, és amelyet minden közösségi tagnak, minden édesanyának a kezébe adunk. Pontosan azért ez az imádság 3-4 perces, de nagyon mély, nagyon átgondolt, és igazából összefoglalja mindazt, amit egy édesanya az Isten előtt kér, vagy kérni szokott, segítség lehet ez a napi imádság. Minden egyes találkozó alkalmával elimádkozzák az édesanyák ezt az imádságot, a szent áldozást követően hálaadásként is. És egyben a kérésük is megfogalmazódik ebben. És a közösség tagjai, amikor közösen összejönnek ima alkalmakra, ima órákra, természetesen akkor is elvégzik ezt a szép imádságot.
Aki most esetleg nem tudna részt venni, de nagyon szívesen megismerkedne a közösséggel és kapcsolódna a következő alkalomra, talán már beírhatja a naptárába, hiszen nem olyan soká lesz, még a nyáron. Mikor és hol találkoznak legközelebb az édesanyák?
Legközelebbi találkozunk augusztus 22-én lesz Pakson, a Jézus szíve templomba, ahová szeretettel hívjuk az ország minden pontjáról az édesanyákat, a Szent Mónika közösségeket, és természetesen az érdeklődőket is, akik szeretnének kapcsolódni, vagy csak erre az egy alkalomra szeretnének részt venni a Mónika közösség lelki napján.
Van-e olyan találkozásod, ami úgy kiemelkedik a sok-sok közül, hogy mit ad a Szent Mónika közösséghez való tartozás, vagy egy-egy ilyen találkozás az édesanyáknak? Mit jeleztek már vissza?
Leginkább a közösséghez való tartozás tudata az, ami megfogalmazódik az édesanyákban, de személy szerint számomra a találkozók azok mindig örömmel töltönek el. Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy egyre több nem csak idős, hanem fiatalabb édesanya is csatlakozik hozzánk. Nem is biztos, hogy valamilyen közösséghez, hanem egyénileg is részt vesz a mi napi imádságunkban, vagy a lelki küldetésünkben, hogy a gyermekekért, a családokért imádkozzunk, és ez mindig örömmel tölt el, és reményt ad a szívembe, hogy igenis vannak és lesznek édesanyák, akik ezt az imádságot folytatni fogják a közösségünkben, vagy egyénileg.
Keresztény édesanyák Szent Mónika közössége szombati Mária Nosztrai zarándoklatáról, a közösség lelkivezetőjével, Kürtösi Krisztián, paksi plébánossal beszélgettem. A közösségi ima szövegét, valamint a zarándoklat programját a szentmónika.hu oldalon is megtalálják. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Ez a mottója idén a május 9-ei élő rózsafüzér zarándoklatnak, melyet immár 19. alkalommal szerveznek meg, körbe imádkozva a fővárost, hazánkért, Budapestért és a Budapest körül élőkért. A szombaton megrendezendő élő rózsafüzér zarándoklat ötletéről és idei tudnivalóiról Boldvai József főszervezőtől érdeklődtem.
Van nekünk egy szervezőtársunk, Molnár András, aki 2003-ban egyetemistaként járt Bécsbe. És ott az egyik templomban talált ilyen szórólapot, amelyen Andreas Schetzl atya hívja a híveket Bécs körüli élő rózsafüzér zarándoklatra. 2003-ban volt Bécsben a városmisszió, És ehhez csatlakozott még az is, hogy akkor még II. János Pál pápa a rózsafüzér évének nyilvánította. És ezt az András ezen részt is vett, nagyon megtetszett neki. Hazajött Magyarországra, akkor ezt említette az Emánueleseknek, illetve a bibolos atya felé is tett egy ilyen javaslatot, és hát nagyon tetszett nekik, hiszen 2007-ben volt Budapesten a városmisszió, és 2007 májusában került először megrendezésre ez a közel 200 kilométer hosszú szakasz Budapest körül, amely 3 egyházmegyét érint, elsősorban ugye az Esztergom Budapest egyházmegyét, de részben a Váci egyházmegyét és részben a Székesfehérvári egyházmegyét is. Tehát azt lehet mondani, hogy 3 millió ember érint közvetlenül ez a zarándoklat. Tehát röviden ez volt az előzménye annak, hogy a Budapest körül a zarándoklatot megszervezték. Ugye elsősorban akkor a városmisszióért imádkoztak és könyörögtek, és hát nyilvánvaló budapesti Budapest körülérőkért. Na most utána ez az ima szándék bővült, egyrészt a hazánkért, és most az utóbbi időszakban pedig hát tudjuk, hogy Szűz Mária a béke királynője, utóbbi időkben a mottók ehhez kapcsolódnak.
Említette ezt a 200 kilométert, de nem kell megérni, hogy nem erről szól ez a nap, hogy 200 Igen. kilométer egy-egy zarándok feladata, hanem szakaszokra bontják Igen. ezt a körbeölelős útvonalat, de hogyha képzeletben vagy akár egy drónnal felvételt készítenénk Budapest fölött, akkor ezt így kell elképzelni, hogy minden szakaszon zarándokok mennek különböző kiindulópontoktól különböző célpontokig.
Igen. 9 szakaszból áll a zarándoklat. Tulajdonképpen a rózsafüzér imának ugye a kereszt része Mária Besnyőről indul, és két irányba ágazik el, Kerepesre, illetve Fót irányába. Aztán a többi hely, ahogy tetszett említeni, különböző időpontokban indulnak azért a zarándokok, mert ugyan a kilométer szám az körülbelül mindenütt azonos, viszont a terepviszonyok nem azonosak. És aztán ez indokolja az időbeli eltéréseket is. Tehát ha szabadna gyorsan végfutnom az indulási pontokon, 8 órakor indul Mária Besnyőn, 8:30-kor indul Csillaghegyről, az egyik irányba, amelyik Fót-Magyarod irányába megy, a másik pedig szintén 8:30-kor Csillaghegy-Mária Remete. 7:30-kor indul Farkasrétről Mária Remetére, itt hasonló időpontban indul Farkasrétről szintén a Mindenszentek templomából, ugye Nagytétényben. És akkor szintén két irányba indulnak Soroksáról, 7:30-kor, az egyik Nagytéténybe megy, a másik pedig Pest-Szelinci Mária Szeplőtereszíve templom irányába, és végül az utolsó szakaszok azok Rákoskeresztúrról indulnak 9 órakor, az egyik szakasz szintén a Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtereszíve templom irányába, a másik pedig Erepesre. Minden szakaszra igyekszünk, vagy főtisztelendő atyát, vagy pedig diákonus atyát beszervezném, annak az érdekében, hogy ne kell nekik technikai ügyekkel foglalkozni, kimondottan a lelki vezetést, a rózsafüzér vezetést, és esetleg adott esetben a főtisztelendő atya van jelen, akkor a gyóntatást, és el tudják a szakaszokon végezni. Van mindig egy szórólapunk, és a szórólapokon, amit az interneten is elérhető, de a plébániákra is eljuttattunk, megvan adva, hogy melyik a zarándoklat adott szakasza, hány órakor, melyik pontra ér, és milyen tömegközlekedési eszközzel lehet bekapcsolódni. És az az érdekesség, hogy minden szakasznak egy időben 7 órakor van egy záró szentmiséje a különböző helyeken.
Azt gondolom, hogy kedvébresztőnek talán említsük meg azokat a papokat, azoknak az atyáknak a neveit, akik a zarándoklati végpontokon este 7 órakor szentmisét mutatnak be. Mária Remetén a Kisboldogasszony Bazilikában Martos Levente Balázs püspök, Fóton a Szeplőtelen Fogantatás Plébánia templomban Lukovics Milán, ferences szerzetes, Kerepesen a Szent Anna Plébánia templomban Balog Attila, rektor, pasztorális helynök, Nagytétényben a Nagyboldogasszony plébánia templomban Horváth Zoltán István, protonotárius kanonok, esperes plébános, és és a Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánia templomban pedig Rizdomonkos káplán és Faragó András káplán lesznek, akik bemutatják a szentmisét.
Igen, azt gondolom, hogy a záró szentmisék is komoly élményt fognak jelenteni azok számára, akik ott tudnak bekapcsolni. De nem csak a városért és a hazáért, a békéért, hanem a párkeresőkért is van különböző pontokon ima, de ugyanígy van az idősekért, a fiatalokért, az özvegyekért. Ezek egy nagyon felemelő hangulatú ezek a részvétek. És nagyon érdekes, hogy most már nem csak ebből a három egyházmegyéből jönnek, hanem azt lehet mondani, hogy már a Kárpát-medencéből is nagyon sokan, múltkor például a Felvidékről is jöttek, volt, hogy Erdélyből is jöttek. Tehát, hogy érzik azt, hogy ez a közös ima rengeteget jelent. Persze a békén imádkozunk, mindenki érzi azt, hogy most azt lehet mondani, hogy a világban fizikálisan sincs béke. Különböző háború, különböző pontokon vannak a világban, sőt, ugye hozzánk elég közel is, de sajnos nem lehetünk nyugodtak lakosság tekintetében is a szívekben, hogy valóban van-e béke. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne csak a fizikális békéért imádkozzunk, hanem az emberek közötti békéért is, és a szívek békéért főleg. Minden ugye ott dől el. Van egy jó hírem azért, hogy a gonoszt meg lehet állítani. De ezt csak a keresztények tudják megállítani, mégpedig két dologgal, ugye az egyik a rettenetesen fontos az ima életünk, elsősorban a rózsafüzér, a másik pedig az, hogy hogy viselkedünk. Tehát, hogyha mindnyájunkat éri bántás, vagy egyéb kellemetlen ügy, hogyha ezt mi nem azonnal visszavágással és durvasággal kezeljük, hanem esetleg mosolygósan és imádkozva ezért az emberért, lassan a társadalmi lelkületet, az ima élettel és a viselkedésünkkel át kell alakítani. Mi ennek a feltétele? Ne legyünk vasárnapi keresztények. Az, hogyha valaki keresztény, az egy életforma. Tehát a hétköznapokban is ezt a keresztény viselkedést, ezt a viselkedésében, a gondolkozásában, a cselekedeteiben, és főleg az ima életében meg kell élni. És hogyha ezt megtesszük, akkor gyakorlatilag a gonosz megállítható a világban. Nem övé a végső szó. Tehát ezért hívunk mindenkit nagy szeretettel erre az alátapatra.
Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled.
A szombaton megrendezendő élő rózsafüzér zarándoklat ötletéről és idei tudnivalóiról Boltvai József főszervezővel beszélgettem. További részletes információt a www.élőrózsafüzér.hu oldalon találnak. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök fűzi gondolatait.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az atyában vagyok. Ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, és én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
A tanítványaival eltöltött utolsó estén Jézus különleges módon kinyilvánította a szeretetét. János evangéliumában ezt a szeretetet előbb a lábmosás jelenete, Azután Jézus hosszú beszéde, a híres búcsúbeszéd jelzi. Jézus nem csak beszél a szeretetről újra meg újra, hanem a szavaival, a beszédével is szeret. János evangéliumának 14., majd 15. és 16. fejezetei nem meghatároznak egy témát, nem kifejtenek valamit, hanem figyelemmel kísérik, ahogy Jézus időt fordít övére. Jézus szeretete sohasem önző, hiszen minden élet forrásából kapja ő maga is a szeretetet. Szeretetének kimondása az Atyával és a Szentlélekkel való közösségbe kapcsol. Megszólítja tanítványait, de folyton beszél arról is, akit előbb szeretett, és aki őt öröktől fogva szereti, az Atyáról. Jézus azokhoz a tanítványokhoz beszél, akiket, mint egy Péter képvisel. A főapostol, aki most szívesen menne Jézussal a halálba, mégis meg fogja tagadni őt, ahogy arról korábban olvasunk. Azokhoz beszél, akik szomorkodnak, mert elmegy. Valamivel később ezt olvassuk. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. A helyzet tanulságos. A mi emberi szeretetünkben mindig kísért a szájhős hamiskodás, a szeretet képzelgése. Vágyakozásunkban megsejtjük a szeretet örömét, a szívünk legalább egy időre levegőhöz jut, és ezzel olykor meg is elégszünk. Ahelyett, hogy beismernénk ürességünket, hamar kimondjuk a szeretet és hűség súlyos szavait. A szeretet vágyában már van valami a szeretetből, de még meg kell érnie, még oda kell érnie céljához. Ki kell nyílnia arra a teljességre, amelyet megsejtettünk. Jézus elmegy, és ezzel látszólag megfoszt önmagától. Itt hagyja a parancsot a tanítványoknak, hogy szeressék egymást, és itt hagyja ígéretét, az igazság lelkét, aki majd bennük lakik. Ha a tanítványok megtartják Jézus parancsát, a lélek el fogja vezetni őket a vágyott teljességre. Ezért keretezi szakaszunkat a szeretet és a parancsok összefüggésének jelzése. Jézus gyógyítja és teljessé teszi még tökéletlen szeretetüket. Amikor Jézus azt mondta, ő az út, az igazság és az élet saját útjának megnyitásáról, hűségéről és életteljességéről beszélt, amelyet tanítványai számára felkínált. Az igazság lelke Jézushoz vezet. A tanítványok szívében lakva, ő munkálja bennük ugyanazt a hűséget, amely Jézus sajátja. Hihetővé teszi számukra Jézus igazságát, mert ebben az igazságban újítja meg őket magukat. Az ember képtelen hinni azt, amiről sejtése sincs. A világ ezért nem ismerheti fel a lelket. Az igazság lelke ezért megint csak, mint egy félúton van, a tőlünk teljesen független valóság és a számunkra megtapasztalható dolgok valóságok között. Jézus a búcsúbeszédben rövid időre szóló elválásról beszél. Ez a rövid idő a szenvedés és halál ideje. A halálba szenderülő átadja lelkét, a zárt ajtókon át belépő feltámadott pedig azt mondja, vegyétek a szent lelket. Az a nap a búcsúbeszédben még nem a végső visszatérés napja, nem a parúzia, Jézus második elővetelének ideje, hanem a feltámadás napja, a húsvét utáni közösség ideje, amelyet mi is élünk. Egymást szeretve fedezzük fel Isten szeretetét, aki élet és titok, valóság, de egyben sokkal több, mint amit a valóságból megértünk. A szeretet valamiképpen mindig úton van a másik felé, a teljesség felé, amely meghaladja őt magát, és azt is, amit, akit szeret. Én élek, és ti is élni fogtok, mondja Jézus. Az Atya ajándéka, hogy elevenek, életteliek lehetünk, ahogy ő maga is eleven, végtelen szabadság és teljesség.
Kedves hallgatóink, most további egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe.
A hétvégén, május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film- és könyvnapokat Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A rendezvénysorozat mottója a szeretet öröksége. A bemutatott filmek témájához kapcsolódóan az Uránia kávézójában Érdekes, figyelemre méltó kerekasztal beszélgetéseken vehetnek részt a látogatók. A háromnapos és ingyenes programról a Keresztény Filmes Misszió Alapítvány honlapján a kefima.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást. A Veszprémi érsekség is jelen lesz programjaival a hétvégén megrendezendő Gizella napokon Veszprémben. A szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatja be. Közreműködik a Magyar Honvédség Légierő Zenekar, a Mendelssohn Kamarazenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusa. Szintén szombaton a Szent Háromság téren Magdi Túr címmel egy izgalmas kincskeresés indul. Térképpel, feladványokkal, közös gondolkodással fedezhetik fel a gyerekek Boldog Bódi Mária Magdolna történetét. A Gizella napi programokról a veszprémiérsekség.hu, valamint a gizellanapok.hu/programtábla oldalakon tájékozódhatnak.
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA